helyigépe majd ugyanis kérlek be. Együtt tudod csak videóval, aztán majd a... Vagy nem, nem recording. Be szoktam mondani, hogy recording in progress. Ja, oké. Okay. Na, felolvasnék János evangéliumára egy ige szakaszt. János 9. A vakon született ember meggyógyítása. Az elejétől kezdem. Oké. Okay. Ahogy tovább ment, látott egy születésétől fogva vakembert, tanítványai pedig megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta, majd a földre köpött, nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére. És azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti, küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok pedig, és azok, akik korábban látták, hogy koldus volt, azt mondták, nem, de ez az az ember, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy nem ő, csak hasonlít hozzá, de ő azt mondta, én vagyok. Stb. Stb. Ez egy elég érdekes történet. Miért olvastam ezt föl? Azért olvastam föl, mert ahogy olvassuk az evangéliumokat, tehát igazából ezt úgy mondta a lelkészem kint Angliában, hogy az evangéliumban Jézus vagy éppen valahonnan jön, ahol meggyógyított valakit, vagy éppen meggyógyít valakit, vagy megy éppen valahol, hogy meggyógyítson valakit. Tehát az evangéliumok tele vannak ezekkel a dolgokkal. És ahogy olvassa az ember az igében ezeket a történeteket, kicsit, nem tudom, van olyan érzésem néha, hogy hát igen, ez a Bibliában van, tehát, hogy ami nagyon szép és nagyon jó, de valahol ez egy másik dimenzió, mint hogyha a Biblia nem a valóságot rögzítette volna. De mégis ez egy régen íródott könyv, régen volt, és távolinak érzi az ember ezt magától. Most eszembe jut, nem kerestem ki, ezt kevésbé ilyen szent könyvből olvastam, a Wikipédián olvastam egyébként ezt, azt hiszem. Valamelyik pápa, vagy mit tudja én, Rómának a püspöke, vagy minek hívjuk, de ebben most nem megyek bele. Tehát ugye a Wikipédián van ilyen, hogy mit tudom én, pápa, és akkor, hogy kikövette, azt kielőzte meg, stb. És így megy az ember előre, nem tudom, valamelyikről olvastam ezt, hogy az akkori római császárhoz bement, és hirdette neki az evangéliumot, és akkor a császár azt mondta, hogy kérem szépen, itt van az én lányom, ő vak, akkor légy szíves, akkor szeretném, hogy lásson. És az a mit tényleg kicsoda volt, valaki imádkozott azért a lányért, és megnyílt a szeme ott, és akkor hát ez a császár, ez hit. Nem tudom, hogy melyik volt ez, de ezt tudom, hogy szerintem Wikipédián olvastam, ami egyébként nem feltétlenül tartok hiteles hírforrásnak, de ezt valószínűleg nem ők találták csak úgy ki. Tehát ilyenek utána is történtek a Biblia utáni időben, és igazából az van a szívemen, hogy szoktam nektek emlegetni, szoktam nektek példaként hozni egy bizonyos úriembert, aki Smith Wigglesworth-nek hívnak, sok mindent hallottam róla, meg olvastam róla, és ezek nagyon megfognak engem, ezek, amiket hallok tőle, a tanításai, meg a a történetek csak az élete kapcsán. És én ennyivel készültem most nektek. Van itt egy könyv, egyébként, ami őről szól. És ez az a címe, vagy még elmondom, hogy honnan jött ez az egész könyv. Honnan jött, szerintem valamikor hallgattam egy tanítást Andrew Womack-től, és ő tett egy utalást arra, hogy olvasott egy könyvet erről az emberről. És szerintem nem mondta meg, hogy melyik könyv az, de fölismerem, hogy ez volt az a könyv valószínűleg. Mert egy olyan történetet idéz, egyébként nem minden részletében pontosan, de idéz, ami ebbe le van írva. A lényeg az ugyanaz egyébként. Ennek a könyvnek az a címe, hogy az ő erejének a titka, és igazából sztorikkal van tele, nagyon sokkal, meg mindenféle hogy mik voltak a kedvenc mondásai. Én csak szerettem volna ezek közül párat felolvasni, mert engem nagyon megfognak, hogy mi történt az ő életében. Ugye mikorról beszélünk, tehát kb. 100 évvel ezelőttről beszélünk. Ez azt hiszem mindegyik Angliában történt, de lehet, hogy máshol is. És én ezeket felolvastam neked, és nektek, és ha valami hozzáfűzni valóban, akkor hozzáfűzném. A legelső történet az nem őróla szól, hanem a könyvnek a szerzője, egy bizonyos Albert Hibbert nevű úriember, aki szerintem 80-as években halhatott meg, tehát odáig élt. És ő személyesen ismerte ezt az úriembert, és azért írt róla egy könyvet. Na, és ez az Albert Hibbert nevű úriember, ő gyerekkorában halálosan megbetegedett, és az ő gyógyulásának a története az, amivel elkezdődik az egész. Pardon? Köszönöm szépen, ez így szuper szerintem. Köszönöm. Ahogyan a húsvét közelgett, lebetegedtem. Szerintem egy ilyen fiú volt, még egy kisfiú, nem tudom, hány éves, most ez nem rémlik, ez még 10 éves körül lehetett kisfiú. Tehát ahogyan húsvét közelgett, lebetegedtem. A betegség nem tűnt komolynak elsőre, de később kétoldali tüdőgyulladás jött ki rajtam, ami ebben az időben nagyon komolynak számított. Egy mély kómába kerültem. Miután megvizsgált engem egy agyspecialista, azt mondta, hogy soha nem fogom visszanyerni az eszméletemet. Azt javasolta, vagy azt mondta, hogy valószínűleg ez jobb is így, mert annyira csúnyán károsodott az agyam, hogy ha bármi remény is volna arra, hogy visszanyerjem a tudatomat, akkor simán lehet, hogy egész életemre értelmileg vagy fizikailag lebénulok. Az a pici hát missziónak írja, gondolom, egy pici gyülekezet, ahova az édesanyám és én jártunk, egy húsvéti konferenciát tartott a környező falvak, az egyik környező faluban. Húsvét vasárnap, már addigra egy hete voltam kómában. Az orvos azt mondta, hogy az állapotom annyira gyorsan romlik, hogy az ő véleménye szerint már azt a napot sem fogom túlélni. Az édesapám elment ebbe a gyülekezetbe, vagy erre a konferenciára, hogy imádságot kérjen az anyámnak az unszolására, vagy kérésére. Az ottani lelkész, Mr. Richardson, aki Smith Wigglesworth-nek egy jó barátja volt, és Charles Buckley, az egyik ottani prédikátor, erre a konferenciára, elkísérte anyát haza. Ahogyan megérkeztek, éppen távozófélben volt az orvos. Mr. Richardsonnak a kérdésére azt válaszolta az orvos, hogy szerinte lehetetlen, hogy egy vagy maximum 2 óránál tovább éljek. A család egybegyült a betegszobában, és mindenki, kivéve édesanyámat, azt gondolta, hogy mindennek vége. Ugye az anyukák ilyenek. Ők nem mondják fel. És bár rendkívül beteg voltam, a család látni akart engem. És mivel én voltam a legfiatalabb, én voltam valahol a kedvenc a családban. Mr. Richardson és Mr. Buckley bementek a betegszobába. Mr. Buckley így megszólította a családot. Isten megmutatta nekem, hogy ma egy csoda fog történni, ezt mondta. Mi lesz a ti reakciótok, hogyha Isten meggyógyítja ezt a fiút? Már ez a két kérdés, ez na mindegy. A bátyám, egy tiszteletre méltó fiatalember azt felelte, hogyha Isten meggyógyítja őt, akkor mi szolgálni fogjuk őt. Mr. Buckley ezt válaszolta. Tisztában vagy vele, hogy nem nekem ígérsz most meg valamit, hanem Istennek ígérsz meg valamit. A bátyám azt mondta, hogy igen, tisztában vagyok vele. Akkor imádkozni fogunk, mondta Mr. Buckley. De a gyógyulás lehet, hogy nem azonnal történik meg, úgyhogy ne legyetek csalódottak, hogyha ez van, hogyha ez így alakul. Isten ad nekünk egy jelet, még mielőtt elmegyünk. Amikor imádkoztak, semmi látható nem történt. Ezután lementünk a földszintre, hogy igyunk egy csésze teát, amit a nővérem készített el mindenkinek. Mivel a pásztorok ki kellett hagyják a délutáni alkalmat, egyenesen az esti alkalomra indultak. A bátyáim vásároltak nekem húsvétra egy csokoládi ilyen csokoládi tyúkot, ami az öltözőasztalon volt lerakva. És emlékszem, ahogyan kijöttem a kómából, és kiabálni kezdtem, hogy anya, hol van az én csoki tyúkom? Meggyógyultam tökéletesen. A család elkísérte Mr. Richardson-t és Mr. Buckley-t az alkalomra, és mindannyian were saved, hát megmenekültek, átadták az életüket. Az apám volt az első. Annyira meggyőző volt ez a csoda, hogy rövid időn belül 57-en a családból és a közeli rokonságból átadták az életüket. Ez az első sztori, és ez még csak nem is róla szól, hanem ez a könyvnek az írója. És ez egy csoda történt, és 57 ember megmenekül. És azt nem olvastam föl, de egyébként tehát, vallásos templomba járó családról van szó. Úgyhogy templomba jártak, de igazából nem voltak megtérve, hanem csak kötődtek a gyülekezethez. Jó, a következő, az már őről a szorra, az úriemberről. Egyszer, amikor az otthonában jártam, vagy látogattam, az ő lánya, Aliz, elmesélt nekem egy figyelemre méltó történetet Mr. Wigglesworth-nek az életéből. Éppen a postáját nyitotta ki a leveleit, és egy nagyon rövid levelet elolvasott, ami a lelkének a legmégéig fölkavarta. Egyszerűen annyi állt a levélen, hogy kérjük, jöjjön, nagy bajban vagyunk. Miközben a könnyek patakzottak le az arcán, Wigglesworth odaadta ezt a levelet a lányának, Aliznak. Semmit nem mondott ő neki. Apa, miért? Kérdezte. Több száz levelet kapsz, és mind segítséget kér. Mi olyan különleges ennek kapcsán? Mielőtt bármit is elmagyarázott volna, hirtelen annyit mondta, hogy mennem kell. És felvette a kabátját, a kalapját, és elindult a levelen megjelölt címre. Amint odaért a címhez, ez egy nagy ház volt, a akkori brit szabványok, vagy szint szerint igazi palotának számított, ott pedig megcsörgette Mi ez? Csengő, köszönöm szépen. Becsöngetett, igen. Köszönöm. Egy igazán jól öltözött férfi nyitotta ki az ajtót, viszont az arcán nagy szomorúság volt látható. Wigglesworth bemutatkozott a szokásos módján. Wigglesworth vagyok, megkaptam a leveledet. A férfi kinyújtotta a karját, és beinvitálta őt. Később Wigglesworth azt mondta, hogy megfogta a karomat, keresztül vezetett engem egy gyönyörű, szépen kárpitozott hallon, fölvezetett egy lépcsőn, és egy szót nem szólt egész idő alatt. A lépcsőnek a tetején kinyitotta az ajtót, jelezte nekem, hogy menjek be a szobába, aztán becsukta az ajtót mögöttem. A férfi nem ment be. Tehát ő kimaradt. Wigglesworth látott valamit, amit soha nem fog elfelejteni. Három erős, életerős férfi, akik próbálnak lefogni egy gyönyörű lányt, aki körülbelül 17 éves és teljesen mezítelen. A férfiak nem bírták fogni őt, mert egy őrjöngő megszállott volt. A lánynak az apja, aki egy gazdag ember volt, nem akarta, hogy a lányát bezárják egy intézetbe. Ezért ahelyett, hogy bezárassa őt, otthon tartott őt, és fölbérelt ezeket az embereket, hogy vigyázzanak rá, hogy ne pusztítsa el magát. Hirtelen a lány tudatára ébredt Wigglesworthnek a jelenlétének, és abba hagyta az őrjöngést. Egyszerűen csak rábámult, és azt mondta, én tudom, ki vagy. Te Wigglesworth vagy, a magasságos Istennek a szolgája. Micsoda elismerés, vagy micsoda dicséret, amikor az ördögök így elismerik Istennek az emberét. Wigglesworth annyit mondott, fogd be a szád, és az Úr Jézus nevében gyere ki. Fogd be a szád az Úr Jézus nevében. A lány elkezdett hátrálni a szobának a távoli sarka felé, Wigglesworth pedig követte őt. A lány egy rettentő tekintettel nézte Wigglesworthet, és azt morogta neki, hogy ő a miénk. Wigglesworth annyit mondott neki, hogy nem azért vagyok itt, hogy vitatkozzak veletek, ti gonosz lelkek. Gyertek ki belőle, és többé ne zaklassátok őt. Ekkor pedig egy rémisztő sikollyal 12 ördög jött ki a lányból. Azonnal a lány észrevette, hogy nincs felöltözve, és kiáltott egyet, és elszaladt a szobából. A férfiak megpróbálták őt követni, de Wigglesworth szólt nekik, visszahívta őket, és elmagyarázta, hogy mi történt. 10 perccel később egy hálószoba ajtót hallott kinyílni és bezáródni, majd pedig könnyű lépéseknek a hangját lehetett hallani, amik a lépcsőn mennek lefelé. Wigglesworth utána lement a lépcsőn, és csatlakozott egy édesapához, egy édesanyához, és az egyik legédesebb kislányhoz, akit az ember el tudna képzelni, egy teára csatlakozott hozzájuk, aki 15 perccel ezelőtt még egy őrjöngő megszállott volt. Miután hazatért, azt mondta a lányának, Aliz, annyira csodálatos látvány volt, olyan csodálatos Jézus. Ez már nincs annyira messze tőlünk egy ilyen történet. Nincs annyira messze. Azért is olvasom fel ezeket, mert engem inspirálnak ezek a történetek, amikor Istennek a munkáját látom. És csak azt osztom meg veletek, amivel Isten engem inspirál, hogy titeket is inspiráljon általa. Egyszer, most én egy következő történetre áttérve, egyszer elmesélt nekem egy csodálatos megtapasztalást, ami az egyik anglikán egyházbeli, hát nem tudom ki örött, mindegy hívjuk lelkésznek az otthonában történt, amikor ott tartózkodott. Ő és ez a lelkész együtt ültek és beszélgettek vacsora után. Kétség nélkül a beszélgetésüknek a tárgya az volt, hogy ennek a szegény embernek nem volt lába, nem voltak lábai. Mesterséges végtagjai volt. Tehát a mesterséges végtagok azokban a napokban egyáltalán nem olyanok voltak, mint amilyenek azok manapság. Írja ezt mint a 80-as években. Tehát, hogy valószínűleg nagyon egyszerű dolog lehetett. Wigglesworth hirtelen, egész hirtelen azt mondta ennek az embernek, amit egyébként nagyon sokszor csinált, amikor ilyen esetekben szolgált valaki felé. Menj és szerez egy új pár cipőt holnap reggel. A szegény fickó azt gondolta, hogy ez valami fajta vicc lehet. Azonban, miután Wigglesworth és ez a lelkész a szobáikba mentek este a beszélgetés után, Isten azt mondta ennek a lelkésznek, tedd azt, amit az én szolgám mondott. Micsoda megtiszteltetés, hogy bárkire Isten ezt mondja, hogy az én szolgám. Isten azonosította magát Wigglesworth-tel. Az ember számára nem volt aznap estére már több alvás. Nagyon korán fölkelt, lement a városba, és várt, állva várta, hogy a bolt kinyisson, a cipőbolt kinyisson. Végül megérkezett a boltnak a tulajdonosa, és kinyitotta a boltot aznapra. Ez a lelkész bement és leült. Oda ment a bolti eladó, és azt mondta neki, jó reggelt, uram, segíthetek valamit? A férfi azt mondta, igen, tudna nekem egy pár cipőt hozni, kérem. Hogyne, uram, milyen méret és milyen szín? A férfi akkor egy picit, tehát ez a lelkész egy pillanatra hezitált, elgondolkozott. Amikor pedig a bolti eladó meglátta az ő lábát, azt mondta neki, hogy sajnálom, uram, mi nem tudunk segíteni önnek. Semmi gond, fiatalember, de azért szeretnék egy pár cipőt, jó? 8-as méretűt és fekete színűt. A bolti eladó elment, hogy hozza ezeket a kért cipőket. Pár perc múlva visszatért, és odaadta neki, odaadta ezeket az embernek. Az ember pedig belerakta az egyik csonkot a cipőbe, és azonnal egy láb és egy láb fej formálódott. Aztán a másik lábból ugyanezt történt. Aznap ebből a boltból nem csak egy pár új cipővel sétált ki, hanem egy pár új lábbal az ember. Wigglesworth nem volt meglepve ezen. Ezt az eredményt várta. Sokszor mondott ilyeneket, hogy Istennek a szemszögéből nincs különbség a között, hogy egy végtagot újra megalkosson, vagy pedig egy eltört csontot begyógyítson. A történet itt ér véget. Ezt én egyszer hallottam, még mielőtt ebbe a könyvbe olvastam volna. Úgyhogy nagyon örültem, hogy ezt itt megtaláltam leírva. Nehéz ehhez mit hozzáfűzni, nem is akarok. Nem is akarok. De amikor Jézus azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, akkor abban ez is benne van. Ez is benne van. Megyek tovább a következő ilyen történetre. Egyszer megkérték őt már Mr. Wigglesworth-et, talán az alkalom végére már meg tudom kiejteni a nevét, hogy imádkozzon egy fiatal asszonyért, akit egy gonosz erő zaklat. Az otthonában őt bevitték egy szobába, ahol volt. Amikor meglátta őt, Wigglesworth megindult a szívében. Néhány jelenlevő ember őt éppen leszorította az ágyra. A férje is ott volt, és egy kicsi babát tartott a kezében. Az egész légkör tele volt sátáni erővel. A személynek a sarkából Wigglesworth észrevette, hogy egy másik fiatal asszony óvatosan próbál kimenni a szobából. A személynek a tekintete az rettegéssel volt tele. Idézet. Tudtam, hogy démoni tevékenységgel vagyok szemközt. Később elmondta. Valamit tenni kellett. Azt mondta, a hitem elkezdte bejárni a mennyet. Hogyha bármit akarsz Istentől, akkor a mennybe kell imádkozzál. Minden ott van. Hogyha a földi világban élsz, és azt reméled, hogy kapsz valamit Istentől, sohasem fogsz semmit kapni. Megláttam Istennek a jelenlétében a hitemnek a korlátait. Aztán jött egy másik hit. Egy hit, ami megragad egy ígéretet, egy hit, amelyik elhiszi Istennek az igéjét. És ebből a jelenlétből visszatértem a földre, de már egy másik emberként. Isten egy hitet adott nekem, ami a mennyet meg tudta rázni. Ja, rázni, ilyen sék. Ebben a hitben pedig teljes szabadulást hozott ennek a fiatal feleségnek. Miután 14 órát aludt, tökéletesen gyógyultan ébredt föl, mert Wigglesworth elmozdult a természetesből a természet felettibe. lehet, hogy végén valamit rövidítenem kell. Na ez a történet, amit a Mr. Womack is idézett, vagy mit olvasott, vagy felismertem. Gyakran Wigglesworth az alkalmakon, amiket tartott, ezt mondta, hogy szeretném azt az embert, akinek a legrosszabb betegsége van, hogy fölálljon. Nekem, tehát ezt a egy másik ember elbeszéléséből írja ezt most le a könyvszerzője, aki azt hiszem a veje volt Mr. Wigglesworthnek. Tehát, hogy nem volt az apósomnak a hite, az én hitem nem volt olyan, mint az apósomé, mondta ez a valaki, úgyhogy én sokszor féltem, félelemmel voltam tele. Egy konkrét ilyen alkalmon, amit leírt a vej, Wigglesworth a szokásos meghívását, vagy ilyen invitációt mondta, és amint odaért előre a platformhoz. Két hölgy között az első sorban volt egy nő, aki komoly beteg volt. Ez a két nő, aki között ült, konkrétan majdhogy nem ő az, akik oda cipelték erre a helyre, és támogatták őt, ahogyan ott ültek. Mikor elhangzott az invitáció, vagy a hívás, ez a két barát együtt küzdött azért, hogy lábra állítsa ezt a nőt. Wigglesworth azt mondta, hogy hozzátok ide. Komoly nehézséggel, de sikerült fölvinniük őt a színpadra. Ahelyett, hogy imádkozott volna ő érte, ahogyan mindenki számította, hogy ez lesz, Wigglesworth az ő Yorkshire-i dialektusában azt mondta nekik, hogy engedjétek el őt, hadd álljon egyedül. Amikor a hölgyek megtették, amit mondott, ez a nő összeesett, leesett a földre. Wigglesworth nem változott, vagy nem változtatta meg a hozzáállását. Vegyétek föl, ezt mondta neki. Megtették, amit mondott, és újra kérte őket, hogy engedjék, hogy egyedül álljon. Egy picikét vonakodással, de megtették, amit tett, és még egyszer ez a szerencsétlen asszony leesett a földre egy nagy puffanással. Wigglesworth annyit mondott, vegyétek föl. Megint megtették, amit mondott. Ekkor pedig néhányan már a közönségben, vagy akik jelen voltak, elkezdtek ellenségesen reagálni a helyzetre, de Wigglesworth ezt nem érdekelte. Engedjétek el őt, mondta ennek a két hölgynek, de ezúttal már nem engedték el. Te brutális, nehéz lefordítom a 100 évvel ezelőtti angol izét, te kemény szívű, brutális alak, kiáltotta valaki az emberek közül. Wigglesworth egyenesen erre az emberre nézett, és azt mondta, te foglalkozz légy szíves a saját dolgoddal, én értek a saját dolgomhoz. Aztán odafordult ehhez a két nőhöz, és újra megismételte, amit mondott nekik. Engedjétek el őt, és hadd álljon egyedül. Mondjad, vagy tegyétek azt, amit mondok. Ellenkezéssel és vonakodással megtették, amit kért, és ezúttal ez az asszony nem esett el. A színpadon pedig mellette ott feküdt egy nagy rákos daganat, ami levált róla, vagy kivált belőle. Azt hiszem, hogy Wigglesworth megfelelően bizonyította az álláspontját, mondta a veje. És itt van egy idézet, amiatt ezt tovább olvasom egyébként. Az ilyen esetekben Wigglesworthnek mindig igaza volt. Elég jól ismerte az ő Istenét ahhoz, hogy tudja minden kétséget kizáróan, hogy Isten soha nem fogja cserbe hagyni egy ilyen helyzetben. Ja. Szerintem ezt skippelem. Szerintem ezt is. Akkor folytatom innen. Wigglesworth egyszer elmondott nekem egy történetet, egy esetről, ami egy vonaton történt, ami nagyon jól illusztrálja, hogy hogyan vezette Isten őt a lelkek megnyerésében. Egyébként ehhez még annyi, hogy ő az üdhadseregbe járt annak idején, még réges-régen, és onnan voltak gyökerei, és az üdhadsereg nagyon komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy embereket megnyerni Istennek, és tehát ezt onnan hozta. És egyébként a csodák, amikről most beszélünk, mindig erre voltak kihegyezve, hogy embereket megnyerni Istennek ezek által. A vonat megállt egy pár percre egy állomáson. Miután leszállt, hogy sétáljon egyet, nem írja, hogy leszállt, tehát miután sétált egyet, hogy kinyújtsa a lábait, Wigglesworth visszatért az ő fülkéjébe, és azt látta, hogy társaságot kapott. Egy fiatal asszony és az ő édesanyja felszálltak, amíg kim volt a fülkéből. Wigglesworth azt mondta ennek a fiatal nőnek, hogy pocsékul nézel ki. Annyit válaszolt csak, hogy minden okom megvan rá. Éppen a kórházba tartok, hogy amputálják a lábamat. Tudod, hogy Jézus meg tud téged menteni? Mondta Wigglesworth. Mit értesz ez alatt? Wigglesworth ezután beszélt mindkét nőnek a megváltóról. Nem sokkal később mind a ketten elfogadták az Úr Jézus Krisztust. Aztán ezt mondta a fiatalasszonynak, ugyanaz a megváltó, aki megmentette a te lelkedet, meg tudja gyógyítani a te testedet. El tudod hinni ezt? Igen, mondta. Oké, akkor imádkozni fogok érted. Megkente őt olajjal, ahogyan néha szokta, és imádkozott érte Jézusnak a nevében. Aztán azt mondta, most pedig menj el a kórházba, hagyd, hogy megvizsgálják a lábadat, és mutasd meg nekik, hogy nincs szükséged az operációra. Amikor megtette azt, amit mondott, azt találta, hogy csodálatos módon meggyógyult. Milyen csodálatos módon illeszkedett Wigglesworth Istennek a tervébe. Csodálatos füle volt, ami hallotta Istennek a hangját. Ezt is felolvasom, mert ez is szerintem nagyon jó. Wigglesworth adott egy másik példát arra, hogy Isten hogyan vezette őt a lelkek megnyerésében. Egyszer úgy érezte, hogy Isten azt akarta, hogy kimenjen az utcára valamiért. Mint Ábrahám elindult, nem tudta, hogy hova megy. Sétált föl és le, és azon tűnött minden ember kapcsán, hogy akivel találkozott, hogy ő-e az, aki felé neki szolgálnia kell. Ez egy jó ideig így ment, és semmi nem történt. Hirtelen látott egy férfit, aki egy szekéren, egy lovas szekérrel ment. És úgy érezte, hogy Isten azt mondja neki, hogy szálljon föl erre a szekérre. Ahogyan Fülöp is tette, és csatlakozott az etióp kincstárnokhoz, Wigglesworth engedelmeskedett. Miután felszállt a sofőr mellé, nagyon ellenséges fogadtatásban részesült. Lehet, hogy elrontott valamit? Nem. Annak ellenére, hogy ez a férfi eleinte még fenyegette és Wigglesworthet, hogy ledobja a szekérről, mire elértek az úti céljukhoz, ez az ember a keresztig sírta az útját, tehát úgy érti ezt, hogy sírva, de átadta az életét Istennek. 4 nappal ezután történt, tehát valószínűleg itt még fiatal volt, vagy gyerek lehetett, ő a kontextusból ez derül ki. Pusztán 4 nappal ezután történt, hogy Wigglesworthnek az édesanyja megkérdezte a fiát, hogy beszéltél egy emberrel, egy szekéren az ő lelkéről? Igen. A felesége járt itt. A leírás alapján, amit az ő férje adott neki, azt gondolt, hogy biztos te lehettél. Azt akart, hogy tudjad, hogy tegnap meghalt. És szerintem ezt már meséltem nektek, hogy én éltem ilyet át, hogy az Angliában volt az egyik kollégám, valamit elkezdett Isten rajtam keresztül felé végezni, és nem jutottunk, tehát hogy beszélgettünk, nem tudom, beszélgettünk, küldtem neki mindenféle bizonyságtételeket, próbáltam, és aztán egyszer csak nem jött dolgozni, és aztán összehívtak egy ilyen all hands meetinget, és közölték, hogy meghalt. És utólag tudtam meg, hogy öngyilkos lett egyébként. És tehát az ilyen történetek, azokhoz tudok kapcsolódni. Mert Isten van hogy tehát látja azt, hogy mikor van dolgunk valakivel, és na mindegy, nem fűzök hozzá többet, mert ilyen helyzetek vannak. Itt egy másik, kicsit hasonló. Egyik nap Wigglesworth és James Salter, ez az ő veje, meglátogattak valakit, mindegy, Miles-nak hívják, a Leeds-i otthonában. Hirtelen Wigglesworth azt mondta ennek a két embernek, Isten azt mondja nekem, hogy menjünk Ilkley-morba, ez a helynek a neve. Egy gyönyörű szép kisvárosról van szó, amit a turisták előszeretettel látogatnak, körülbelül 16 mérföldre Leeds-től. Viszont a háború miatt, gondolom ez a nem tudom, valószínűleg a második világháború lehetett. Viszont a háború miatt a benzin az be volt osztva, tehát hogy csak bizonyos, tehát korlátokkal, hogy mondják ezt mondom, sem magyarul. Jó, mindegy. Értitek, tehát nem lehetett bármennyit venni belőle. Igen, köszönöm, kvóta volt a benzinen, de Miles azt mondta, hogy elvezeti őt oda. Mikor megérkeztek, megálltak egy gyönyörű szép helyen, amit úgy hívtak, hogy tehén és borjúszikla. Egy lélek nem volt a közelben, úgyhogy leültek és nézelődtek. Egy ideig semmi nem is történt, ami után Miles meg Salter el is kezdett öntűnni, hogy lehet, hogy Wigglesworth tévedett. Azonban ezt Wigglesworth ilyet nem szokott, és ez nem sokára be is bizonyosodott. Egy fiatal ember egy hátizsákkal megjelent és leült, hogy megpihenjen Wigglesworth mellett. Nem sokára ketten már beszélgettek. A fiatal ember egy hát ilyen backslidernek hívja, tehát hogy aki eltávolodott a hittől, úgy mint a tékozló fiú. Egy ilyen ember volt, akit a bűn teljesen tehát csalódott volt a bűn miatt. Disillusioned, nem tudom, azt mondják magyarul. Pardon? Ki ábrándult? Igen, az lesz, köszönöm szépen. Ki volt ábrándul a bűn miatt? Igen, az, hogy tudjál fordítani magyarul, kell jól tudni, nem angolul. Ez a... Jó. Pár pillanat múlva, ott azon a helyen, ez a férfi ott térdelt Wigglesworth fel, és visszatért Istenhez. Micsoda ima alkalmunk volt aznap Ilkley-mornál, később mondta Miles. Aztán hirtelen, ahogyan korábban Wigglesworth annyit mondott, George, most már visszavihetsz. Megtettem azt, amit Isten mondott, hogy tegyek. Ez az ember kapcsolatban volt a mennyel, és várta a szót a trónról bármi kapcsán, amit Isten akart, hogy cselekedjen. Jó, egy sztori, nem tudom, lehet, hogy átugrottam rajta. Volt egy a halottak feltámasztása kapcsán is. Minden esetre most egy másikat olvasok föl, ami, ugye itt az impartation, mi ez a hogy mondják ezt magyarul? Pardon? Igen, ezt még Pál apostol is ír a római levélbe, hogy vágyom arra, hogy elmenjek hozzátok, és hogy valami fajta ajándékot adjak át nektek. Mindenesetre az átadásról szól. Ez a történet arról szól, hogy valakit hogyan, tehát hogyan adta át ezt az ajándékot valakinek. Ez úriember. Mégpedig ennek az írónak a bátyáról van szó, hát brother, vagy a öccse, vagy a bátyja. A bátyám elment, hogy meglátogassa Vigőzvöltöt az otthonában, és mielőtt éppen indult volna haza, Vigőzvölt rátette a kezét, és committed, jó, mindegy, tehát átadta őt, vagy fölkente őt, vagy nem tudom, a természetfeletti munkának a munkára. Vigőzvölt pedig profétált is fölötte, és azt mondta, Isten meg fogja erősíteni azt, amit én csináltam, és mondtam neked, még mielőtt ennek a hétnek vége. A bátyám bármiféle választ nélkül távozott. A hétnek a vége előtt a bátyám kapott egy telefonhívást egy ortopéd sebésztől, aki kérte, hogy azonnal menjen a kórházba. A gyülekezetéből, tehát a bátyám által vezetett gyülekezetből valaki, akit Mr. Dobsonnak hívnak, súlyos sérülést szenvedett a munkahelyén. Mr. Dobsonnak mind a két keze és karja össze volt, tehát a crash, azt hogy mondják, össze volt, köszönöm, szét volt roncsolódva, igen. És mégis visszautasította, hogy megműtsék. A bátyám elment, ahogyan az orvos kérte, és megkérték, hogy magyarázza el ennek az embernek a sebesülésének a súlyosságát, mert az orvos úgy érezte, hogy nem igazán akar átmenni Mr. Dobsonnak, aki csak azt mondogatta az orvosnak, hogy az úr majd meggyógyítja őt. Az orvos komolyan aggódott, és nem tudom, hogy a gangrén valami fajta fertőzés lehet, már kezdett előjönni nála, és azt mondta, hogy a helyzet elengedhetetlenül szükségessé teszi az operációt, hogy Mr. Dobsonnak az életét megmentsék. A bátyám imádkozott Mr. Dobsonért, azzal az eredménnyel, hogy 2 nap múlva Mr. Dobson már újra a munkahelyén volt. A hír az egész környéken elterjedt. Pár nappal később, ez pedig vasárnap volt, egy fiatalasszony és az ő édesanyja, miután hallott Mr. Dobsonnak a gyógyulásáról, elvitték ennek a fiatalasszonynak a babáját az esti alkalomra. A gyerek teljesen vak volt, mert szem nélkül született. A bátyám az alkalommal megkérdezte, hogy van-e valaki, akinek bármilyen szüksége van. A fiatalasszony és az ő édesanyja elmondta a bátyámnak a babának a problémáját. A bátyám becsukta a szemeit, és imádkozott, és ahogyan imádkozott, kinyitotta a szemét, és látta, hogyan formát öltenek és kialakulnak a gyerek fejében a szemek. Ez a gyerek pedig meggyógyult ebből a szörnyű betegségből. Nem olvasom tovább, a dél is elmúlt. Engem kifejezetten megállnak az ilyen történetek, amikor ezeket olvasom. Nem azért, mert nem tudom, hogy ilyenek nincsenek, csak ezek fölkeltik az érdeklődésemet. El akarom mondani emellé, hogy mire jók ezek. Ugye a csodák sosem öncélúak, nem magukért valók, bár azok, akik szenvednek valamiben, azok megjújulnak, megtapasztalják Istennek a szeretetét és Istennek az áldását. Van ebben egy olyan, minek nevezem, benne van a kockázat annak, hogy az ember nem tud eljutni a római századosnak a hitéig, hogy Jézus ezt mondta, és nem kell lásson semmit. Elég Jézus azt mondta, és az úgy van, és meg fog gyógyulni ez a szolga. De nem akarom ezt sem kisebbíteni, hogy Istennek a munkája hatalmas és elképesztő azokon keresztül, akik hisznek az ő gyermekein keresztül. És nem kell nagy hit, nem kell hatalmas hit ehhez, hanem csak egy tiszta gyermeki hit kell. Ezt mondta Jézus, hogy mustármagnyi hit is elég, hogy ilyenek történjenek. Én itt fejezném be, én remélem, hogy inspiráló volt számotokra ez a pár történet, számomra mindenképpen az, de remélem, hogy a De mindegy.